Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 478. dicséret első versét. A 478. dicséret első verse így kezdődik: Ó irgalmas Isten! Forduljunk Istenünk az imádságban, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ó, irgalmas Isten, így énekeltünk és így jövünk most eléd. Olyan jó tudni azt, hogy te irgalmas Isten vagy, aki elé lehet menni, aki elé oda lehet állni, oda lehet borulni, és lehet vigasztalódni, lehet töltődni, lehet erőre kapni. Olyan jó, hogy te olyan irgalmas Isten vagy, aki törődsz velünk, aki odahajolsz hozzánk, és aki úgy ismersz minket, hogy tudod, mire van szükségünk. Tudod, hogy hogy tudunk fejlődni, tudod, hogy mi az, amitől kiteljesedik az életünk. Így kérlek ezért, így kérünk ezért, hogy te add meg nekünk ezen az Isten tisztelten ezt az őszinte elétborulást, ezt az őszinte tanulni vágyást, ezt az őszinte erősödni vágyást, benned való erősödni vágyást. Ezért kérjük a te szent lelkedet, hogy te áld meg ezt az Isten tiszteletet, te áld meg ezt az adventi elcsendesedésünket, te áld meg azt, hogy valóban előtted lehessünk, valóban előtted gondolhassuk át az életünk, és hogy valóban te tudj minket megtalálni. Fiad nevéért hallgass meg minket. Amen. Folytassunk Isten dicséretét énekléssel, a 368. dicséret első versével, amely így kezdődik: Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket igédben. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Pál apostolnak a kolossaiakhoz írt levelének, annak az első fejezetének 15-től 20-ig terjedő verseiben, eképpen. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával minden a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Egy dolog biztos, a bizonytalanság. Ez nem egy nagy bölcsesség, nem egy nagy okosság, de az abban szinte biztos vagyok, hogy mostanában mindannyian ezt éljük meg. Magyarország működik, az oltás működik, látjuk mindenhol ezt a plakátokon, mindenhol belefutunk az utcán, de közben látjuk magunk körül, hogy mégis egyre több a fertőzött, mégis egyre több a súlyos beteg, mégis egyre több az elhalálozás. Körülöttünk országok zárnak be mindenfelé, olvasunk új vírusvariánsokról, közben halljuk, hogy esetleg az oltások se jók rá, és mindenki bizonytalan abban is, hogy nyitva maradnak az intézmények, hogy úgy lesz-e, mint tavaly, vagy esetleg teljesen máshogy, hogy nyitva maradnak az iskolák, hogy mi lesz akkor, hogyha azok a tanárok, akik nincsenek beoltva, fizetetlen szabadságra mennek. És ennyi dolog között, ennyi bizonytalanság között talán sokszor nem is tudjuk, hogy kire hallgassunk igazán, ki az, aki hiteles, ki az, akire még oda lehet figyelni. És tényleg olyan bizonytalan és kiszámíthatatlan az egész. Kiszámíthatatlan tényleg, hogy lesz-e megint karantén, hogy mit csinálunk a gyerekünkkel, aki megint online oktatásra kényszerül. De nem is akarom ezt tovább ragozni, mert mindannyian ebben élünk, és már így is lehet, hogy túl sokat mondtam erről. De abban biztos vagyok, hogy ott lehet bennünk ez a kiszolgáltatottság, ez a bizonytalanság érzés, hogy nem rajtunk múlik minden. Hogy nem tudjuk, hogy mit csinálna a vírus terjedésével, nem tudunk mit csinálni a politikusok döntéseivel, és nem tudunk azzal se csinálni, nem tudunk ezzel egyszerűen mit kezdeni. De azt gondolom, és leginkább magamon érzem, hogy a Covid-dal kapcsolatos mindenféle kérdések mellett annál sokkal mélyebb bizonytalanságok vannak bennünk, sokkal mélyebb bennünk az a kiszolgáltatottságérzés, sokkal mélyebb kérdésekben is ott van ez az életünkben. Ott lehet a párkapcsolatunkban, ott lehet a házasságunkban. Ott lehet bennünk az a kérdés, hogy vajon tényleg szeret-e a másik, vajon tényleg velem tervez-e örökre a másik, vagy ott lehet éppen a párkeresésünkben is. Ami például engem is érint, hogy vajon lesz-e valaha társam, vajon megtalálom-e, vajon nem kell egyedül leélnem az életünket. De ott van ez a gyerek-szülő kapcsolatokban, hogy vajon tényleg akartatok engem, vajon tényleg örültek, hogy ide születtem? És fordítva is így van ez, én azt gondolom, hogy ott van bennünk a félelem, hogy vajon ott lesz a gyerekünk, amikor szükségünk van rá, vajon meghálálja a szeretetet, amit adtunk neki. De hogy még kicsit tovább soroljam ezeket, ott lehet a munkánkban is, a főnökünkkel való kapcsolatban, vagy ott lehet a munkakeresésünkben, és ott lehet akkor is, amikor a sok felszabadult szabadidőnkkel kezdeni fel valamit. Sok a bizonytalanság, sok a kiszolgáltatottság érzés, hogy nem rajtam múlik minden. Nem tudom befolyásolni, hogy szeressen a másik, nem tudom befolyásolni ezt az egész helyzetet. És ami talán még inkább ott lehet bennünk, hogy a halállal se tudunk mit kezdeni. Az is olyan bizonytalan, hogy felmerül bennünk sokszor talán, hogy jó, hogy van üdvösség, meg minden, de ez vajon rám is igaz-e? Vagy különösképpen, ha az olyan szeretteinkre gondolunk, akik tényleg közel állnak hozzánk, de nem tudjuk, hogy mennyire vannak közel Istenhez, nem bízunk ebben. Felmerül bennünk, hogy számukra is van-e bocsánat, van-e üdvösség. Égető kérdések ezek. Nagyon, nagyon szédítőek és nagyon égetőek. És még akár hívő emberként is, akár be sem vallottan, ott lehet bennünk a kétely, hogy vajon Krisztus, vajon Jézus Úr ezek felett is, vajon ezekben a konkrét helyzetekben is tud megoldást adni, vajon ezekben is ott van. Mert azt persze tudja az ember, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, meg hogy minden valószínűség szerint feltámadt a halálból. De néha felmerülhetünk, hogy ez mindez oké, ezt tudjuk. De tényleg most is gondoskodik rólunk, most is ott van az életünkben, amikor nagyon nem úgy látszik, amikor nagyon nem ezt mutatják a körülöttünk zajló események. Amikor annyira sok minden mutat arra, hogy ez nem így van. Tényleg égető kérdések ezek. És nem csak mi vagyunk ezzel így, hanem Kolosséban is így voltak, ahol Pál apostol írja a levelet. Az a város tulajdonképpen, miután a római birodalom elfoglalta, és azelőtt is egy darásfészek volt, egy átvonuló zóna, hol kifosztották, hol elfoglalták. Aztán a római birodalom némi stabilitást rendett ebbe, de így is azt kellett megélniük, hogy az ő külön kis városuk, világuk az hirtelen beolvadt valami globális egységbe, és ami eddig biztos volt, az ő hitük, az ő kultúrájuk, az mind megváltozott. De érte őket sok természeti katasztróf, földrengések, és ott is érezhették, hogy nagyon nagy különbség van a gazdag és a szegény réteg között. Mennyi feszültség, hogy amikor azt érezheti az ember, hogy bármelyik pillanatban vége lehet az életemnek, bármelyik pillanatban elveszhet az egzisztenciám. Bennük is sok bizonytalanság lehetett, és ilyen környezetben éltek a kolossébeli keresztények. De nem csak az ilyen természeti dolgokkal, meg anyagi dolgokkal kellett megküzdeniük, nem csak az kísértette meg a hitüket, hanem az a gondolkodás is, ami körülvette őket. Az ókori világkép abból állt, ők úgy gondolkodtak, hogy a világ négy fő elemből áll, a föld, a víz, a levegő és a tűz, és hogy ezeknek a szféráknak a összhangjából épül fel a világ, és ezek vannak az emberekben is. És azt gondolták, hogy a tragédiák is attól vannak, hogyha ezeknek az egyensúlyában valami aránytalanság lép fel. És hogy mindezt miért mondom, az egész egyszerűen azért, mert az akkori nem keresztény emberek úgy gondolták, hogy és mondták is a kolossébeli gyülekezeti tagoknak, hogy hihettek nyugodtan Jézusban, nem, semmi baj nincs ezzel. Viszont azt is sem gondolhatjátok komolyan, hogy Jézusnak a természet hatalmain is uralkodhat. Nem gondolták, hogy ezeken az elemeken Jézus is Úr. Nem akarták elfogadni, hogy Jézus erősebb a vaksorsnál, a szerencsénél, erősebb a mindenfélénél, és elég erősen próbálták rávenni a kolossaiakat, hogy gondolják át ezt, mert ez így nincs rendben, mert Jézus nem elég erős. Ő csak egy ácsfia, aki elvileg meghalt, de nem elég erős hozzá. Láthatjuk tehát, hogy bennük is sok bizonytalanság, kétely volt, amikor megélik ezt a kiszolgáltatottságot. És Pál apostol nagyon egyszerűen válaszol nekik, nagyon egyszerű módon válaszol az ő kételyeikre és kérdéseikre. Egészen egyszerűen úgy, hogy megmutatja nekik és nekünk is, hogy milyen erős ez a Krisztus, akiben kapaszkodni akarnak, akikbe kapaszkodniuk kell. Ezért született, ezért írta meg nekik azt a ókori keresztény bizonságtételt, amit az előbb felolvastam. Meg akarja nekik mutatni, hogy ez az erős Isten, ez uralkodik a világon, hogy ez az erős Isten olyan erős, hogy nem, hogy ő uralkodik a világon, hanem az ő akarata nélkül semmi nem történhet. Ő minden mindenekben, ő mindennél erősebb. És azért is fontos ez, mert ezen a héten, ebben az adventi sorozatban már hallhattunk arról, hogy az a Jézus, aki a földre jött, az üdvözítő és szabadító, de De mindez csak akkor válik valóságá, akkor válik igazságá, ha ő valóban erős Isten. Ha valóban erős Isten jött el erre a földre, aki ura mindennek, ura életnek, halálnak, minden dolognak, amit csak el tudunk képzelni. És ebből két örömhír következik a számunkra. Két olyan dolog, ami számunkra is erő és vigasztalás lehet. Az egyik az, nagyon egyszerűen, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a világban zajló eseményeknek. Nem vagyunk kiszolgáltatva a vírusnak, nem vagyunk kiszolgáltatva a politikának, nem vagyunk kiszolgáltatva a családi helyzetünknek, az anyagi problémáinknak, nem vagyunk kiszolgáltatva a természeti katasztrófáknak se semminek, mert Jézus ura ezeknek is. A másik pedig az, hogy Jézus ura halál felett is. Ő ura ennek is. Ezért erről a kettőről szeretnék most kicsit beszélni köztetek, kicsit bizonyságot tenni. Újra olvasom gyorsan a 16. és 17. verseket. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa is ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Nagyon szép ez a himnusz, és megmutatja nagyon egyszerűen, hogy nincs olyan dolog, ami nem Krisztus kezében lenne. Minden más, ami Krisztuson kívül van, a teremtények világába tartozik. A teremtett világ, a hatalmasságok, a legnagyobb urak. És nincs olyan hatalom, ami korlátozhatná őt, ami meghatározhatná az embert. Megmutatja, hogy az ember nyugodtan lehet szabad ezektől a félelmektől. Nem kell tartania ezektől a dolgoktól, amik felette állnak, mert Krisztus ura ezeknek. Egészen egyszerűen azt mondja ezzel tulajdonképpen, hogy csak Krisztustól kell függeni. Csak ő, ami meghatározhat, mert akkor nincs mitől félned. Mert benne áll fel a mindenség, ahogy mondja. Nem a természet törvényei. Nem az határozza meg, hogy szerete a párom. Nem az határozza meg, hogy mi történik körülöttem. Hanem egyedül ő, aki ura ezeknek, aki ezt kézben tartja. Nagyon jó ezt tudni, azt gondolom, ebbe a világba, és én is számtalanszor megélhettem ezt, hogyha ezt tudja az ember, hogyha ezt átéli az ember, akkor nem kell többé félnie ezektől. Nem kell többé igazán félnie attól, ami nem rajta áll. Jó tudunk, hogy Krisztus feje az univerzumnak és feje mindennek. De Krisztus nem csak úgy az egész világnak, hanem és a világ mindenségnek az ura, hanem nekünk is személyesen és kicsit tágabban véve az egyháznak. Nekünk, akik benne hiszünk. Mert oké, hogy ura a világnak, de az még nagyobb jó hír, hogy nekünk nem csak urunk, hanem hozzánk szeretettel forduló urunk, akiből lehet erőt meríteni, lehet hitet meríteni, akihez oda lehet menni, és még több erőt nyerni. De nem csak a saját megerősítésünkért fontos ez, hanem azért is, mert így felszabadulunk arra, hogy odalépjünk a másik emberhez, aki valószínűleg ugyanúgy retteg az élet kiszámíthatatlanságaitól, a tragédiáktól, a veszteségektől, mint ahogy mi rettegtünk, vagy mi rettegtünk. De mi, akik tudjuk, hogy Krisztus ezeknek ura, és nem kell félni, mi oda tudunk lépni a másik emberhez. Kicsit olyan ez, mint amikor magamon szoktam észrevenni, hogy amikor éhes vagyok, akkor nem nagyon érdemes hozzám szólni, mert elég frusztráltan válaszolok, vagy hát legszívesebben megütném a másik embert, akármit szól is hozzám. Tudom, bennem az az éhség, ez a frusztráltság, hogyha nem kapok kaját, akkor itt vége mindennek. ugyanígy, amíg az ember frusztrált a saját sorsa felől, amíg nem biztos abban, hogy jó helyen van, amíg nem biztos abban, hogy nincs kiszolgáltatva más hatalmaknak, addig nem tud odalépni máshoz, addig nem tud ott lenni a másik embernek. Mert valóban a teremtett dolgok, a hatalmasságok csak függenek Krisztus hatalmától, de mi, akik hozzátartozunk, élhetünk belőle, szeretetet közvetíthetünk mások felé. Te Jézus azáltal, hogy erős Isten, nem csak az ilyen fajta kiszolgáltatottságon uralkodik, hanem azt hiszem, ami a legerősebb kiszolgáltatottság érzésen, a legerősebb elmúláson, a halálon is uralkodik. Ura az elmúlásnak. Újra olvasom a szakasz végét. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával minden a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Igazából szinte, ha ez nem ez, nem is tennék semmit hozzá, akkor is olyan vigasztaló lenne. Figyeljük csak meg, elsőszülött a halottak közül, azt írja. Ezzel nem csak azt mondja, hogy Jézus élt valamikor a történelemben és feltámadt, mert akkor ez nem jelentett semmit, hanem azt mondja, hogy ő az elsőszülött a halottak közül. Azt mutatja meg, hogy őt követheti más is, hogy utat biztosított másoknak is erre. Azt mondja, hogy előtted is nyitott az út. És már mondhatják neked, hogy nem igaz. Mondhatják a kolosséjaknak, hogy lenne már Úr ezek fölött Krisztus. Ott mutatja meg nekik Pál, hogy amiért ő elsőszülött a halottak közül, előtted is nyitva az út, hogy nem kell örökre meghalnod. És ezt egy dolog miatt tudta megtenni Krisztus. Egy dolog miatt tud minket is részletetni ebben a feltámadásban. Azért, mert azt írja, hogy a teljesség lakott benne. Kezdetöktől fogva, amikor földre jött, maradéktalanul Isten volt. Maradéktalanul megtöltötte a Szentlélek. Maradéktalanul megváltó volt. Maradéktalanul Isten volt. És igen, tényleg, ott van előttünk, megmutatkozott, hogy mekkora Isten, aki ura mindennek, az egeknek és földnek, aki mindennel uralkodik. De az a legdurvább, hogy a hatalmát, a győzelmét mégsem az erőfitaktatással vitte véghez. Mégsem úgy vitte véghez, ahogy én azt elgondolnám. Azt így, hogy a kereszten kiontott vére által győz. Úgy érzi és munkálkodik, hogy vesztesnek látszik, hogy gyengének látszik. Úgy mutatja meg, hogy ő mekkora, hogy szolgál. Igazából az ember ezt nem is érti. Nem is tud mit mondani. Csak leborulni tud előtte. És azért vagyok kicsit megrendült ebben, meg kicsit ilyen bizonytalan, vagy hogy mondjam, ilyen nem világosan fogalmazó, mert ezt tényleg csak átérezni lehet. Erről a tanúságáról szeretnénk egy bizonyságot tenni. 2 héttel ezelőtt a nagypapám meghalt. És hát sajnos nem tudtam vele én se beszélgetni, meg a szüleim sem, mert a Covid miatt nem lehetett meglátogatni a kórházban. És már tavaly is, amikor még semmi baja nem volt, ott volt bennem a félelem, hogy jó, hogy hozzám lép Isten, jó, hogy engem megszólít, jó, hogy a szüleimet megszólítja. De ott volt bennem, hogy ő a tudtommal nem hívő, nincs Istennél. És volt egy nehéz este, amikor szenvedtem ebbe, amikor imádkoztam, vagy próbáltam gondolkodni, bárhit is lehet, féltem ettől, hogy mi lesz vele, és akkor nem kaptam választ, de akkor is ott volt bennem egy nyugodtság, hogy Isten ezt majd elrendezi. És most, amikor meghalt 2 hete, akkor újra előjött ez bennem. És mint kiderült, nem csak bennem, hanem édesapámból is, aki szintén ebben örlődött, hogy van-e, vajon számára is van-e bocsánat. Vajon egy olyan életből, amit ő élt, lehet-e Istenhez jutni minden jó tulajdonsága ellenére, ha nem Krisztusban volt. És a temetésen is, és apának is olyan kicsit megfoghatatlan, de mégis konkrét üzenetek jöttek Istenről, hogy figyelj ide, én nem így gondolkodom. Te nem látod, amit én látok, te nem tudod egyszerűen ezt felfogni, de ne félj, mert Úr vagyok a halálom. Mert az ő életébe is elhoztam ezt a győzelmet. Neked nem kell félned, neked nem kell értened, neked nem kell semmit csinálnod, mert én erős Isten vagyok, hatalmas Isten vagyok. És ezelőtt tényleg csak leborulni lehet. Mert valóban, amikor az adventben készülődünk, akkor nem csak egy régi vallási vezetőre emlékezünk, nem csak egy nagy névre, hanem valóban az arra készülünk, hogy az erős Istennel találkozzunk, aki földre jött, aki emberré lett, aki megbizonyítja magát most is, és aki uralkodik mindenen. Fodor Ákosnak van egy verse, ami így szól, és szerintem nagyon jól leírja ezt az adventet. Addig kerestelek, amíg meg nem találtál. Így van ez Istennel is, hogy ő valóban erős Isten, valóban mindenható, valóban mindenek fölött áll. És adjuk meg neki a lehetőséget, hogy megtaláljon minket ebben az adventben. Hogy valóban miénk lehessen ez a szabadítás, és ennek az erős Istennek a kegyelme karácsonykor. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Krisztusunk, aki valóban minden vagy mindenekben, aki valóban uralod ezt a világot, és aki valóban legyőzöd azt, ami körülvesz minket, a semmit, a kilátástalanságot, te valóban legyőzöd, mert Úr vagy. Így kérlek, hogy legyél Úr a mi életünkben is. Valóban át tudjuk ezt érezni, hogy te gondolataid magasabbak a miénknél, vagy a te szereteted magasabb a miénknél. Olyan jó ezt tudni, és ezért nem is jöhet más a szánkra, mint a dicséret. Hogy te vagy, hogy te megszólítasz, hogy te fölemelsz. Olyan jó ennek a biztonságában élni. Így kérünk azért a betegekért, akik kórházban vannak, akik otthon lábadoznak, és így kérünk azokért is, azokért a gyülekezeti tagokért, akik most nem tudtak eljönni, akik most nincsenek itt, akik dolgoznak, akik a családjukban vannak. Kérlek, te légy velük is. És így kérlek, hogy ez az advent hadd legyen valóban áldott, valóban veled találkozós, és valóban rád találós. Folytassuk a megkezdett imádságot a Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a harmadik esténken, és szeretettel köszöntöm mai ige hirdetőnket, Mári Lőrince, negyedéves teológus testvérünket. Ő már október folyamán volt itt a gyülekezetben, egy kéthetes gyakorlaton, úgyhogy vannak itt már olyanok, akik ismerősen tekintenek rá. Ez a gyülekezeti gyakorlat arról szólt, hogy két héten keresztül a gyülekezetünk életébe betekintést nyerjen, lássa az alkalmainkat, hallja a beszélgetéseinket, ezeken részt vegyen. És örömmel vettük, hogy erre az önként jelentkezős hétre jelentkezett ő is. Több lehetőség van megfogalmazni, hogy miben kakukktojás az estére érkezők között. Hát biztos, hogy neki van a legrövidebb haja, meg a legnagyobb szakálla, főként azért is, mert ő az egyetlen férfi, aki jelentkezett erre a hétre. Köszönjük, hogy elvállalt ezt a szolgálatot, hogy visszajött közénk, és mivel benéztem a konyhába, és láttam, hogy a szendvicsek elkészültek, most már kevésbé félek tőle, mert azt állítja, hogyha éhes, akkor nagyon-nagyon csúnya dolgokat tud csinálni. Folytatjuk holnap este a sorozatunkat. Holnap estére olyas valakit várunk, akit még nem ismerünk, Miklósi Hosszú Zita, szintén negyedéves teológus testvérünket, és folytatjuk Jézus neveinek az átgondolását, a holnap estének a címe a Felkent lesz. Szeretettel várom erre az estére is a gyülekezetet.
Folytassuk énekléssel az Isten tiszteletet. A 255. dicséret első versének eléneklésével. Ez a dicséret így kezdődik, melyigen jó az Úristen dicsérni. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Úr, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakíthasson titeket az Isten szeretetétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.